önmagában a 2026 április, mint céldátum tartható, de szerintem nagy butaságot követel minden olyan ellenzéki szereplő, aki ezt erre készül. Egy ilyen pozícióban lévő pártnak, mint a Fidesz, egy ilyen rendszerben, az egy fontos célja, hogy ne jöjjön létre ez az egy-egy helyzet. És ezt addig kell megtennie, amíg még a másik oldali egy, az nem jött teljesen létre.
Ez itt az Elemző, Unger Anna politológussal, én Benyó Rita vagyok. Több közvélemény kutatás is a héten kijött, és hát egészen eltérő eredményeket mutatnak, még akkor is, hogyha a század vég is mutatja azt, hogy közeledik a Tisza és a Fidesz, de ugye ott 5%-kal vezet a Fidesz, míg a mediánnál 10%-kal vezet a Tisza, ami hát összesen azért 15% különbség a két közvélemény kutatás között. Mi lehet itt a valóság, mi lehet ez a nagy szórás, és legalább tendenciát tudunk-e mondani, hogyha a számok mögé nézünk?
Hát, hogy mi lehet ez a nagy szórás, nyilván itt majd megint, akik ehhez módszertanilag értenek, talán elmondják, hogy a mintavétel, vagy a kérdezés, vagy a kérdés megfogalmazása, vagy adott esetben, ugye akkor még bejön, hogy mennyi a plusz-minusz hiba határ. Én, mivel nem vagyok módszertanász, ebben nem tudok így állást foglalni, viszont azt gondolom, hogy nem tartanám kizártnak, hogyha adott esetben a válaszadást már valamennyire meghatározza, hogy ki kérdez, illetve azt sem tartanám meglepőnek, hogyha, nehéz ezt mondani, de hogyha minden közvélemény kutatásban lenne valami fajta, vagy a legtöbb közvélemény kutatásban lenne valami szándékoltság. Tehát amikor nem úgy publikálunk valamit, hogy ezek a nyers adatok, hanem bizonyos keretben publikáljuk, vagy nem úgy publikáljuk, vagy bizonyos számokat így úgy tologatunk. Ugye ez egy nagyon régi vita, vagy nagyon régi történet a magyar politikában, a magyar közéletben, hogy ki hogyan mér, kinek milyen mérési hibái, nehézségei, problémái, elfogultságai vannak. Éppen ezért én nekem régi szokásom most már az, hogy nem magában a számokat nézem, hanem a politikai aktoroknak a működését nézem. És azért gondolom azt, hogy valószínű, hogy a Tisza előretörése az nem valami mérési hiba. Mert azt lehet látni, hogy ami nyáron még csak látta avokádó volt, az most egy nagyon-nagyon erős kampány Magyar Péter személye, illetve a Tisza párt, mint szerveződés ellen a kormánypárti médiában teljes egészében. Tehát már nem csak azon, hogy egy-egy publicisztika, vagy egy-egy újság, vagy honlap, hanem tulajdonképpen egy ilyen klasszikus egészpályás letámadással a teljes MediaWorks és az úgynevezett közmédia Magyar Péteren és a Tiszán lóg, ami szerintem azt jelzi, hogy bizony-bizony ez az előretörés, ez valós. De közben az is, hogy mondjam, megszokott, vagy megtanultuk azt, hogy Fidesz közeli közvéleménykutatók nem mondják azt, hogy nem a Fidesz vezet, akkor sem fogják valószínű a köznyilvánosság számára ezt mondani, hogyha egyébként már ezt mérik.
Ugyanakkor azt látjuk mind a kettőnél, hogy ugye a kérdezés meg a mintafelvétel az már a hangfelvételek után készültek. Most a közvélemény már tanulja ezt a teflon hatás kifejezést. Ez látszik ebben is?
Ez látszik ebben, szerintem ebben azért az is látszik, hogy ez a vasárnap délutáni bejelentés a rákövetkező héten elinduló történetre az egy nagyon jól időzött bejelentés volt. Ugye, amikor a Magyar Watergate-ként apostrofálta Magyar Péter, és erre majd egy picit térjünk vissza, hogy ez miért, egyébként miért az, bár nem feltétlenül abból az aspektusból, ahogy ő mondja. És én azt gondolom, hogy mivel ez az egész kikit vett fel, kikit hogy hallgatott le, milyen közlemények, milyen hanganyagok mennek ki, Ez az átlag ember számára abban a szempontból már érdektelen, hogy ráérzett nagyon sok választó arra, hogy most itt van egy ellensúly lehetőség a Fidesz-szel szemben, és amit nagyon régóta magyaráz az átlagembernek a mondjuk így ellenzéki véleményformáló közeg, hogy egy az egyben kell meccselni, és egy erős támogatottsággal rendelkező kihívó tudja csak kihívni Orbán Viktort, ez most megtörténik. És ezért érdektelen az, hogy milyen hanganyagok jönnek ki, vagy milyen love story-k, vagy nem love story-k, milyen barátok kivel mit vesznek föl, mert bizonyos szempontból érdektelen, másfelől pedig az átlagember, mi is, vagy legalábbis magam, megbocsájtó. Tehát George W. Bush háromszor volt elvonókúrán, mielőtt ugye kormányzó és elnök lett, és ez elő is jött a kampányába, és azt mondja, jó, oké, hát tudjuk, hogy voltak problémáid, de most te vagy a megtért. Ugye a tékozló fiú történet az a politikában is egy jól eladható történet, hogy igen, bajt csináltam, rosszat csináltam, de most megbántam, és szeretném ezt valahogy jóvá tenni. És ez egy ezer éve, vagy több ezer éve működő emberi toposz vagy panel, ami most is működik.
Akkor térjünk ki egy kicsit erre, hogy miért hasonló, vagy miért nem hasonló a Watergate botrány.
Ugye mindenki azzal azonosítja magát a Watergate ügyet, hogy a demokrata főhadiszálláson lehallgattak. Ugye volt CIA alkalmazottak, lehallgató felszereléseket helyeztek el, és ugye itt a fő botrány abból volt, hogy erről az elnök tudott, és valójában az elnök újraválasztási kampány alapjából finanszírozták ezeket. Viszont ugye azt is tudjuk, mert kiderült, hogy ez csak egyetlen egy állomása volt, egy nagyon hosszú, a választásokat meghekkelő, a demokraták kampányát sorozatban meghekkelő akciósorozatból, ezt ugye angolul a Red Fucking néven emlegették, ugye, akik elkövették, és itt nem egy egyszeri betörés volt, hanem ez egy hosszú láncolatnak az egy része volt. És ugye, amiről Magyar Péter valójában beszélt, meg amit látunk, abból nem kizárt, hogy itt nem csak az az egy hangfelvétel történt, hogy fog-e Evelyn valamit fölvet, hanem nagyon sok ponton próbáltak, ha igaz, amit mond, beavatkozni az ellenfél táborából, részben valószínű állami eszközöket is felhasználva, nem kizárható, hogy adott esetben ez is történt, hogy beavatkozzanak a Tisza belső egész kampány folyamatába és működésébe. Tehát ez pont emiatt tényleg egy Watergate, csak nem az egy konkrét történet az érdekes, hanem hogy az ellenfél hogyan próbálja meg láthatatlan módon, mint hogyha a másik lenne ilyen béna, mint hogyha a másik lenne ennyire szerencsétlen meghekkelni neki a kampányát. És szerintem ez zajlik, de ez valószínűleg nem csak nálunk zajlik, hanem pont az AI miatt ugye nagyon sok országban akár erre lehetőség is van.
Ugye Magyar Péter, amikor aztán a második sajtótájékoztatóját tartotta, akkor beszélt arról, hogy hát őt azért egy kicsit, és és ott lévő újságíróknak is mondta, hogy hát nem ezzel kéne foglalkozni, hanem ugye van az országnak ezer problémája, a gazdasági ügyek, a gyermekvédelem, az egészségügy, és a többi. Nyilván nem véletlenül kezdett ő most egy újabb országjárásba. Mennyire tudja ez a teljes pályás letámadás, amiről beszéltél, kioltani vagy gyengíteni azt a szakpolitikai vagy szakpolitikaibb irányt, amit Magyar Péter szeretne venni?
Hát azt nem tudom, hogy ez mennyire szakpolitikai irány. Szerintem nem szakpolitikai problémákat vet fel, hanem amikor ezeket az ügyeket felveti, akkor az ország általános állapotára mutat példákat. És nyilván olyan példákat, amik a legérzékenyebbek a hétköznapi ember számára, illetve olyanokat, amik ugye a Fidesz ideológiájának a kellős közepébe, gyerekek, család, egészség, ez mind-mind ugye a kellős közepe lenne elvileg a Fidesz politikájának. Ugye, amit ő csinált, az az, hogy az első sajtótájékoztatón jelezte, hogy jönni fog egy lufi, és azelőtt kilukasztotta, mint hogy ez nagyot szólhatott volna. Nyilván az országjárás mögött szerintem az is lehet, hogy azt látták tavasszal, hogy ez mennyire újdonság, és milyen sokat hozott neki nyilvánvalóan ugye a választásra. Szerintem itt most egy ilyen második bázis dinamizáló és szervező szakaszt látunk, hogyha tényleg Tisza-szigeteket akarnak szervezni, és tényleg érdemben fel akarnak készülni a következő parlamenti választásra, akkor ahhoz neki azért időre-időre kapcsolatot kell tartani a helyi támogatóival, vagy szövetségeseivel. talán csak azért fura ez, mert elszoktunk tőle. Uh-huh. Tehát elszoktunk tőle, hogy politikusok politikusként működnek, és akinek nincsen kormányzati hatalma és felelőssége, az megpróbál a társadalmal közvetlenül kommunikálni, vagy helyi ügyeket, helyi közösségeket érdemben látható módon megmozgatni.
Hogyha Magyar Péteren túlnézünk a Tiszapártra, akkor ugye, ahol működés közben láthatjuk, az két terep ma, az Európai Parlament, illetve a Fővárosi Közgyűlés. És hát a Fővárosi Közgyűlés csak most a héten is volt ugye egy újabb, illetve tegnap itt volt Karácsony Gergely főpolgármester, aki beszélt azért arról, hogy az, ahogy most működnek a közgyűlésben a frakciók, az azért bénítólag hat sok szempontból, és most nem csak az ő működésére, hanem az egész közgyűlés működésére. Mennyire lehet következtetni a Tisza fővárosi szerepléséből, vagy az EP szerepléséből arra, hogy mire képes Magyar Péteren kívül ez a párt?
Szerintem, hogy mire képes ez a párt, arra még egyáltalán nem. Ugyanis ezek az emberek nem egy párt működés eredményeképpen kerültek oda, ahova, hanem megjelent valaki, aki szervezett maga mögé egy társadalmi felháborodást és egy mozgalmat, és aztán, mivel volt egy esély ez a két választás, keresett maga mellé jelölteket, akik tulajdonképpen mindenfajta pártideológia vagy érdemi program nélkül azt mondták, hogy avval a lökettel és azzal az elégedetlenséggel, amit ez ember megtestesít, mi egyetértünk, és akkor megyünk előre. De mögött még nincsen pártideológia, nincsen pártüzenet, ezért szerintem kevés dolog következtethető abból, hogy mi a Tisza párt, mint politikai aktor, és ezek a képviselők ezt hogyan képviselik. Ezért nagyon sokszor látszik is, hogy nem is kommunikál a Tisza érdemben, tehát miközben a többi párt, ugye állnak közlemények, nyilatkozatok, ezt nem nagyon látni a Tiszától, én legalábbis nem szoktam látni, a Tisza párt egységes kommunikéket szokott volna kiadni, és a képviselők is a lehető legritkább esetben szólalnak meg emiatt.
És ebben nem az van, hogy igazából szeretnék ezt a választásig lévő két évet úgymond túlélni, és amennyire lehet így csendben csinálni a dolgokat, mert nyilván, hogyha karakteres szerepet vállalnak például a közgyűlésben, akár annyival, hogy megszavaznak egy főpolgárhelyettest, egy új SMS-t, azzal vagy a régi ellenzéki pártoknak, vagy a Fidesznek valamilyen eszközt adnak a kezébe.
Hú, fura lesz, amit mondok, de én úgy értelmezem a Tisza pártnak a működését, hogy az ő elsődleges céljuk most nem bizonyos közpolitikai programok, javaslatok elérése, hanem kényszer helyzetbe hozni a Fideszt egy ilyen egy-egyes helyzetbe, és nem konkrét ügyek mentén akarják őt kihívni. Tehát nem az a mondása most jelenleg a Tiszának, hogy én 10%-os áfát akarok, vagy 20%-os jövedelemadót akarok, hanem én azt érzékelem, és ezt a követőiknek a diskurzusaiból is ezért sokszor előjön, hogy egyetlen egy célja van, hogy rákényszeríteni a Fideszt egy demokratikus váltásra. Tehát, hogy kikényszeríteni azt, hogy tisztességesebb választási körülmények legyenek, és hogy a Fidesznek az abszolút hatalmát azt elvegye. És minden más ezután jön. Tehát minden más, hogy most akkor milyen áfa lesz, milyen adó lesz, milyen egészségpolitika lesz, nyilván mond hangzatos dolgokat, de alapvetően a fő cél mégis az, hogy kibillenteni a Fideszt abból az egyeduralmi hegemon helyzetéből, amiben most van, tárgyalásokra, vagy hogy mondjam, megállapodásokra kényszeríteni valahogy ezt a hegemon, vagy majd ma akár úgy is mondhatnánk, hogy behemót politikai erőt. És szerintem pont ezért is adott esetben nem konkrét közpolitikai javaslatokat tesznek. A főváros ugye azért egy faramuci helyzet, mert itt egy nagyon erős ellenzéki szavazói bázis van. Nem akkora, mint az ellenzék gondolja, és egyébként ott is téved az ellenzék, ha azt gondolja, hogy ez mindig így lesz. Ugye már a nyári eredmény megmutatta, hogy hiába szeretik, hiába van sok liberális Pesten, nem biztos, hogy a Momentumnak ebből mandátum jön össze. És a főváros éppen ezért azért egy furább helyzet, mert itt közben lenne egy működési, tehát lenne egy szerkezet, lenne egy város, amit vezetni kéne, viszont a Tisza párt azt mondja, hogy nem ők rendelkeznek kormányzati hatalommal, van erre egy főpolgármester, annak vannak pártjai, próbálják meg összerakni, és ebből egyébként ez egy legitim politikai válasz arra, hogy mi nem azért kértünk felhatalmazást, hogy irányítsuk a várost, hanem hogy képviseljük valamilyen módon a választók akaratát.
Ahhoz, hogy az egy-egy leosztás létrejöjjön tényleg, azért ahhoz nyilván lesz egy-két szava a most parlamentben ülő, vagy egyébként közgyűlésben ülő ellenzéki pártoknak. Látszik-e egyáltalán, hogy ők most mi látszódnak-e egyáltalán?
Hát jelenleg szavuk az ellenzéki képviselőknek van, a pártoknak nem. Ugye az elmúlt héten láttuk meg ezen a héten, hogy arra javaslatra, hogy el lehet menni dolgozni, arra ugye nem is a pártok reagáltak érdemben, hanem politikusok. Megengedem talán azért is, mert hát azért az napnál világosabb, hogy néhány parlamenti frakcióval rendelkező szervezet a párt definíciójának érdemben nem felel meg. Ugye ez egy faramuci helyzet, mert náluk van egy elég masszív erőforrás, ami a kampány, vagy a párt támogatást és a frakció támogatást jelenti, miközben erő, társadalmi erő nincsen mögöttük, nincsen náluk. És még a párt, abszolút párt definíciónak megfelelő DK is lényegében eltűnt. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy eltűnt a DK a nyilvánosságban, és eltűnt maga Gyurcsány Ferenc is, vagy nem tudom, velem nem jön annyit szembe, mint korábban, hogy minden héten adott egy interjút, vagy megvédte magát, vagy éppen felháborodott valami.
Hát
mert valami.
Most krimit ír, úgyhogy...
Na megint? És,
hát már, mint hogy most annak a promóciójában ja, van okay, benne valószínűleg.
De hogy, vagy... tehát, hogy ez egy furcsa helyzet, hogy tulajdonképpen a hivatalos ellenzék, mint olyan, vagy a parlamenti ellenzék, az teljesen eltűnt a közéletből, vagy azért, mert nem akarnak ebben a Tisza-Fidesz konfliktusban bármilyen módon megszólalni, vagy azért, mert továbbra is azt gondolják, hogy ügyek mentén közpolitikai javaslatok, parlamenti felszólalások ezt megoldják, de szerintem egy kicsit túllépett ezen az idő. Ezeken a szerződéseken legalábbis azt látni, hogy a Mi Hazánkat és a DK-t, meg talán a Kutyapártot leszámítva, nincsen mérhető támogatottsága magát ellenzéki pártnak definiáló szervezettel szemben sem. És én nem látom azt, hogy ebből hogy lehet visszajönni, bár ugye az egy érdekes dolog, hogy te is azt mondtad, hogy 2 év múlva lesznek választások,
Másfél
év múlva lesznek választások, szerintem meg majd lesznek választások, tehát hogy nincsen kőbe vésve, ahogy az önkormányzati választás egyébként kőbe volt vésve, hogy október és mégis júniusban volt, tehát hogy semmi okunk azt gondolni, hogy 2026 tavaszán lesznek a választások, és szerintem itt egyetlen egy szereplő van, akinek érdeke, hogy ezek a pártok életben maradjanak, és ez a Fidesz.
Ha nem 2026 tavaszán, akkor mikor?
Hát bármikor.
Amikor a Fidesz úgy gondolja?
Hát, mivel, hogy ugye parlamenti többség kell a parlament felosztatásához, azért az nem egy ritka látvány, még parlamentáris demokráciákban sem, hogy előrehozott választások vannak. Most látunk egy példát, ugye majd Németországra. Mert hiszen ugye véget ért a koalíció. Tehát én azt gondolom, hogy egy parlamentáris, a brit kormány is időről időre játszott azzal, hogy mikor oszlassa fel a parlamentet, mikor legyen neki tetsző időpontban a választás. Legutóbb Emmanuel Macron is ugye feloszlatta a nemzetgyűlés, és aztán legyen új választás. Tehát, hogy önmagában a 2026 április, mint céldátum, tartható, de szerintem nagy butaságot követel minden olyan ellenzéki szereplő, aki ezt erre készül.
De mert azt gondolod, hogy a Fidesznek mondjuk jobb, hogyha egy kevésbé felkészült, egy kevésbé már párttá formálódott Tiszával áll szemben? Vagy mi van e mögött a gondolat mögött?
Szerintem, tehát én azt gondolom, és aztán majd ezt az idő visszaigazolja, és akkor majd lehet nevetgélni, hogy negatív Kasszandra vagy hasonló, hogy egy ilyen pozícióban lévő pártnak, mint a Fidesz, egy ilyen rendszerben egyetlen egy, tehát hogy az egy fontos célja, hogy ne jöjjön létre ez az egy-egy helyzet. Uh-huh. És ezt addig kell megtennie, amíg még a másik oldali egy, az nem jött teljesen létre. Hogyha lehet arról beszélni, hogy kikinek a javára lépjen, vagy ne lépjen vissza, hogyha ebbe a szokásos ellenzéki ügymenetbe valahogy be lehet passzírozni az ellenzéket. Ha a hivatalban lévő ellenzéki képviselők elkezdik nézegetni, de hogy ez az én választókerületem, és hogy itt ne jöjjön a Tisza. Addig ez lehetővé teszi a nem hardcore Tisza vagy ellenzéki szavazók számára, hogy azt lássák, amit 14 éve látnak, hogy jó, ez nem. Ez az egyik, ami szerintem egy fontos dolog. Tehát szerintem a Fidesznek egyáltalán nem érdeke, hogy ez a régi ellenzék eltűnjön. Mert abban a pillanatban nem fog tudni mire mutogatni. A másik pedig, hogy kilátott már olyat, hogy másfél évvel a kampány előtt Orbán Viktor országjárásba kezd. Én nem emlékszem ilyenre, hogy egy PINF nemzeti konzultáció miatt ilyen hardcore kampányt csináljon a Fidesz, ami most zajlik. Lehet, hogy ez a nagy változások része, vagy lehet, hogy tényleg rájött, hogy gyorsan rendet kell tenni, de azt meg nem így szokták. Tehát én nekem nagyon sok vagy a választási törvénynek a nagyon rapid átalakítása. Én értem, hogy elvileg az egy éves korlát az számít, de hát ugye ezt az egy éves korlátot a Fidesz soha nem tartotta be. Tehát tulajdonképpen ez sem indokolja önmagában azt, hogy vagy hogy mondjam, tehát ez az egyéves korlát nem lenne indok arra, hogy most kelljen
belőle. Ez ugye az, hogy a választások előtt egy évvel már nem lehet hozzányúlni.
Elvileg a választókerületekhez tisztességes országokban semmihez nem nyúlnak hozzá egy évvel korábban. Sajnos ezt a magyar parlament korábban se állta meg, hogy ezt ne tegye. Tehát még a 2010 előtti időszakban, de mondom, nekem sok-sok apró jel mutatja azt, hogy nem biztos, hogy 2026 áprilisáig kell ezzel várni.
A rendet kell rakni Orbán Viktori gondolat mögött. Mennyire fedhető fel, vagy mennyire látszik az, hogy milyen kormányátalakításra készülhet? Ugye, amikor beszélgetünk, mi most péntek délelőtt vagyunk, ma reggel jelentette be a miniszterelnök, ami senkit nem lepett meg, hogy Varga Mihályt jelöli a Magyar Nemzeti Bank elnökének, és hát nyilván ebből egy csomó minden következik, hiszen akkor át kell alakítani a kormány is, arra már Gulyás Gergely tett utalást, hogy a pénzügyminisztérium meg fog szűnni. Mi az a terület, mi az, ami az eddigi mozgásból, az Orbáni mondatokból kiszűrhető, megjósolható, merre kell neki tapogatóznia, vagy változtatnia?
Hát szerintem ez nem új strukturális átalakítás lesz, ahogy gondolnánk, hogy akkor most lesz-e oktatási minisztérium, vagy lesz-e önálló egészségügyi minisztérium. Szerintem itt az átalakítás az nem úgy lesz strukturális, hogy portfóliók mennek ide vagy oda, hanem szerintem személycserék és fegyelmezettségbeli rendbetétel lesz. Tehát ugye minden rendszer idővel elfárad, pláne az a rendszer, aminek nincs kihívója, aminek nem kell versenyezni, az sokkal nehezebben adaptálódik a külső közegéhez, és elkényelmesedik. És az elmúlt egy-két évben azért nagyon sok olyan alrendszernél jelentek meg problémák, vagy lett nagyon nyilvánvaló a kormányozatlansága, vagy a rendetlensége, amit szerintem mi tudunk kormányozni etoszában élő Fidesz nem engedhet magának.
De ez mondjuk Lázár János székét is bizonytalanná tenni, amit mondasz.
Persze, tehát adott esetben bizonytalanná teheti Lázár János székét, vagy, mivel annyira, hogy mondjam, konzisztens a Fidesz, akik mondhatják azt, hogy de hát Lázár János az, aki megpróbál ugye a MÁV-nál, a Volánnál itt ott, ott rendet tenni, lámnál még a Kökin is sétál ugye a DK-s képviselővel is jegyzeteli, hogy mik a kérések, mert mindent meg akarunk oldani. Tehát
azért itt egy kis csillagot tegyünk, hogy olyat serít gyakran látunk, hogy a DK-s képviselő és a kormánypárti képviselő ilyen harmonikusan sétál egymással.
Nem, és ugye ilyenkor lehet azt mondani, de hát ez lenne a politika rendes természete. Csak ha 14 éve az a mondás, hogy ez egy rendkívüli helyzet, akkor nem, ne jöjjön létre ilyen rendes helyzet, vagy nem tudom. Tehát ugye ez egy furcsa helyzet, de hát ne zárjuk ki, hogy itt valóban a szakmai és az ország ügye iránti elkötelezettség hozta őket össze, és tett létre ilyen, hogy mondjam, ilyen familiáris hangulatot abban a videóban. Szóval én szerintem ez inkább a belső rendbetétel, a belső fegyelmezettség, ne legyenek kiszivárgott anyagok, ne legyen több olyan minisztériumi tisztviselő, aki megszólal, aki kiad valamilyen infót, szerintem inkább ilyen rendben.
Aki beleáll a műemlékvédelembe.
Aki beleáll a műemlékvédelembe, vagy aki, nem tudom én, a a jegybankelnök, a távozó jegybankelnök és a gazdasági miniszter közötti konfliktusokról szivárogtat, akitől ilyen infók jöhetnek, hogy adott esetben nem mindenki támogatja az akkumulátoripart a kormányon belül, tehát szerintem ezt kell letompítani. Nyilván lesznek ügyek, amiket majd ilyen, hogy Ruf Bálintot megidézzük, gumicsontként oda lehet dobni, hogy akkor most minek lesz tárcája, vagy minek lesz tárcája, de szerintem ez az átalakítás nem erről szól.
A rendbetételbe mennyire fér bele Szájer József visszatérte, és nem csak, hogy visszatérte, de hát ennek rendesen egy színpad van ácsolva, ugye a miniszterelnök feleségével, Lévai Anikóval van a visszatérés bemutatója, Mandiner címlap, amivel most tele van plakátolva a város. Tehát, hogy ez nem egy sima visszatérés. Ez mennyire illik bele ebbe a rendbetételbe, vagy hol kell ezt kezelnünk?
Szerintem abban az értelemben beleillik, hogy mindenkit megvédünk, aki velünk van, aki értünk harcol, annak nemhogy nem esett bántódása, de ha eljön az ideje, rehabilitáljuk a nyilvánosságban, még akkor is, hogy a Szájer maga elmondja, hogy abban az értelemben nem tér vissza, hogy nem lesz politikus, hanem majd néha ír elemző cikkeket, és megszólal az Európai Unió ügyeiben. Én azt gondolom, hogy ami nagyon érdekes Lévai Anikó szerepét illetően, hogy ugye pont Magyar Péter első nagy partizános interjújában Lévai Anikó sok, hogy mondjam, verszakban lett megénekelve az ő párton belül szerepe, amire soha senki nem reagált érdemben. És ehhez képest most 9 hónappal később Lévai Anikó személyében megjelenik egy ennyire nyilvánvalóan pártpolitikai vonatkozású történetben.
De ő egy hitelesítő pecsét?
A Fideszen belül mindenképpen. Uh-huh. Tehát a Fideszen belül én azt gondolom, hogy mindenféle szexuális orientációt, pró vagy kontra, elítélek, támogatok, mit gondolok botrányokról, ezt adakta teszi. Tehát, hogyha a Lévai Anikó leül Szájer Józseffel, akkor nem érdekes továbbiakban senkinek, és nem kell ezzel foglalkozni, hogy Szájer Józsefnek miért kellett lemondani a mandátumáról, az az ő privát ügye, és aki ezzel foglalkozik, az tulajdonképpen semmi más nem tesz. Most ezt a narratívát mondom, mint a képmutató, jó emberkedő, progresszív, vók, baloldal kettős mércét alkalmazza, ami egyik, hát mondjuk így alapító atyánkkal szemben, és ez nem megengedhető, és mi mindenkit meg fogunk védeni attól, hogy ilyen kettős mércéknek, vagy ilyen alantas támadásoknak legyen kitéve. Én ezt olvastam ki ebből.
Unger Anna politológus, köszönöm szépen, ez volt az elemző Unger Annával és Benyó Ritával. Viszontlátásra! Viszontlátásra!